Ámen. El is kezdjük az autórádiót, a teljes legénység. Bunkóczi László!
Sziasztok, jó estet kívánok!
Szia, Laci! Kérlek, gyere közel a mikrofonhoz.
Nem szeretnék, köszönöm.
Köszönjük szépen. És velünk van Szabó Bence, aki annál jobban szereti a mikrofont.
Igen, igen, de lett a Laci hangja messzire elér, ugye?
Így van. Ez igaz, ez teljesen igaz.
Bárcsak a kezem értem olyan messze, mint a hangom, de ez nem, sajnos nem.
Nem baj, mert majd nagyon olyan témánk lesz, ami Lacinak többek között nagyon testhez álló. Egyrészt a Dakarról is lesz szó, arról, hogy a terepjárók azok hogyan vesznek részt a Dakaron az elmúlt évtizedekben, miért hagyott ki a Land Rover, nem tudom,
nagyon 40 évet körülbelül.
Igen, körülbelül 40 évet, és hogy hogyan tér majd vissza, és ennek megfelelően lesz egy vendégünk is, de mielőtt oda eljutnánk, jön egy szignál.
Ablaktörlő. Segítünk tisztán látni az autós világban.
És aki itt van velünk, Tóth Viktor, az Autovallis Distribution üzletfejlesztési és mobilitási menedzsere. Szervusz Viktor, köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm, hogy itt lehetek. Jó estét kívánok mindenkinek.
77 éve gurult az első Defender a gyártószalagokról, bár nem is nagyon tudom, hogy volt-e akkor gyártószalag. 77
gyártósor éve. Az biztos, hogy volt.
77 éves, srácok. Gondoljátok végig, a mi szüleink 77 éve születtek, és ezeknek az autóknak ma a 75%-a a rossz nyelvek szerint még mindig valahol közlekedik. Én láttam olyan kocsit, ami szerintem 77 éves volt, amerre jártam a világban. És hát elképesztő az, amit ezekből az autókból ki lehetett hozni, de hát hogy? Meg miért?
Szóval ez a felütésünk, hogy van egy automárka, aminek az első gyártott darabjai még mai napig akár megtalálhatók az utakon. Nyilván ebbe bejön az a kérdés, ami számomra ilyen izgalmas, amikor autó, vagy használt autókat keresünk, és akkor azt mondják, hogy ja, hát figyelj, az a Land Roverrel vigyázzál, mert vagy a Range Roverrel, mert hogy nagyon sok a szervizben van, vagy többet jársz vele a szervizbe, mint amennyit használod. Nyilván majd ezekre a sztereotípiákra is szerintem térjük ki, de akkor a Dakar az lesz a második témánk, most menjünk rá erre, hogy igen, Laci
de
jelentkezik.
De mielőtt belefolytanám a szót a vendégünkbe és magunkba, ugye valójában az egész történet onnan indult, ahogyan ezt én tudom, hogy a háborúban a németek, illetve az amerikai gyártották a Jeepet, ezt a nagyon egyszerű terepjárót, amit mindenre is használtak valójában, és a háború után egyszerűbb volt ezeket az autókat itt hagyni, mint hazavinni. És egész Angliában megvették ezeket a paripákat, és szántani lehetett velük. Szántottak velük, gyereket vittek velük iskolába, és a Rover akkor igazgatója, egy úgynevezett Spencer Wilkes nevű emberke is vett egy ilyen Jeepet. És amikor egyszer ment haza, a gyereket vitte haza ott át a szántókon, akkor rájött arra, hogy neki is kell gyártani egy ilyen autót. És elkezdtek ezen gondolkodni borzalmasan, hogy ez hogy legyen. És ebből lett valójában a Defender, de rosszul tudom?
Nem, így indult az egész. Sokkal olcsóbb volt az amerikaiaknak otthagyni ezeket az autókat, mint magukkal vinni. És ahogy Spencer Wilkes-ék elkezdték ezeket az autókat gyártani, Amerika kényszerítette őket az exportra, szerette volna szorgalmazni, hogy fölrendüljön a gazdaság. Ezért elkezdtek gyártani egy nagyon hasonló autót, mint ami először legurult, hát nem a gyártószalagról, de ami először elkészült. Viszont ennek középen volt a kormánya, és a lábad között volt a váltóbotja, hiszen spórolni próbálták, és így nem kellett jobb és balkormányos piacra autót gyártaniuk. Ez volt a széria 1-es, ami elkészült, és ez odáig jutott, hogy lett egy széria 2-es, 3-as, majd megszületett a ténylegesen Defendernek nevezett első Defender, majd most 2018-ban bemutathattuk az új Defendert, ami már teljesen új alapokra épült, és mindenféle kényelmi extrával is el van látva. A régi egy igazából egy haszongép volt. Tökéletes volt arra, ahogy ezt mondta is Laci, hogy felszereljék bizonyos dolgokkal, hiszen a fejlődés az egyetlen, ami állandó, ezeket lehetett fejleszteni, lehetett velük szántani, utánfutót húzni velük, bármire alkalmasak voltak. És pont ez az, amire a mostani Defender is alkalmas, hogy bármit csinálhatsz vele.
Arról tudsz valamit arról, hogy miért lett ennek a neve Defender? Ami egy baromi jó név. Védő.
A Defender név igazából... nem véletlen, és nem csak, hogy nem véletlen, egyébként konkrét példát tudnék egyébként erre mondani. A jelenlegi Defender olyan elképesztően biztonságos, hogy az egyik ügyfelünk, hál' Istennek, egy karcolás nélkül megúszta, hogy 75-tel nekihajtott itt Budapesten a Heat Pillérnek. Tehát, hogy elképesztő biztonsági elektronikákkal, és elképesztő passzív biztonsággal van.
Az volt,
hát óvatosan. A német autópályán, nem. És elképesztően biztonság, és nagyon-nagyon sok magas szilárdságú acélt használnak ezekben az autókban, és a legmagasabb szintű technológiákkal vannak ellátva.
Jó, na, szóval akkor igen, ez a mai Defender, de akkor nagyon picit itt érzem a Lacina történelmi áttekintések az igényét, nagyon-nagyon szeretné. Egy picit azért a Defender, és most átugrok az új Defenderre, mert hogy itt volt egy nagy váltás, ugye évtizedekig ugyanabban a formában ugyanúgy nézett ki a Defender, ugyanúgy. Gondolom, volt nyilván technikai fejlődés, de azért ez a Land Rovereknél nagyon fontos volt a kinézet, az, hogy ez egy klasszikus forma. Amikor eljut oda egy cég, hogy na jó, most már ezt akkor teljesen át kell alakítani, és gyakorlatilag a szerepe is megváltozik, mert onnantól másképp néznek rá arra az autóra, az egy nagyon nagy kockázat, hogy utána hogyan kommunikálunk az autóról. És ahogy most hallgatlak, most ugyanazt mondod el gyakorlatilag erre az újról, mint amit a régiről el lehetett mondani. Ez fontos a kommunikációban?
Ez nagyon fontos, hiszen ez az autó nem kevesebbet tud, hanem mindig egyel többet. Ez egyel több dologra is alkalmas, hiszen a régi Defender egy fantasztikus autó volt, remek volt a terepen, nagyon jó volt arra, hogy bizonyos funkciókat ellásson, amit egy ilyen úgymond majdnem teherautóval ezt szeretnénk látni, de mi volt vele a baj? Hát nem volt jó a közúton. És ezeket az autókat a közúton is használni akarja.
Elképesztően kényelmetlen volt valójában.
Borzalmas volt, vezet egy csodálatosan volt. Kinéző, egy történelmi ikon volt az autóiparban, viszont rossz volt vezetni.
Fapados volt.
Persze, borzalmas volt.
Fapados volt.
Semmilyen kényelmi extrát nem tudott magának. De nem is erre volt való.
Visszatérnék egy pillanatra itt a történelmi részére, hogy mennyi közük volt az ott hagyott jeepekre, ugye beszéltük, hogy ott hagyták az amerikaiak, csak az hát ezt nem tudják sokan, hogy mondjuk-e, hogy mennyi műszaki tartalom volt átemelhető a Land Roverbe.
Hát majdnem az akkori jeepeknek és az akkori Land Rovereknek, amik születtek ezek a széri 1-es autók, majdnem minden elemük megjegyezett. Tehát, hogy már akkor is ténylegesen az új Defender forma volt nagyjából meg, tehát a sárvédőívek, az eleje, már jellegzetesek voltak azok a pontlámpák, de ez igazából szinte egy Jeep
és volt. Emlékeztek, az első generációban úgy volt valahogy, hogy kívül volt a lámpa, és belül volt a hűtő. Tehát volt benne egy ilyen kocka az elejében, igen. És elképesztő jól nézett ki.
Mai napig, pókarca
igen,
volt.
Pókarca volt, és a mai napig ugye gyakorlatilag elmész egy ilyen kenyai szafárira, akkor erre fogsz felszállni.
És azok még mai napig
jönnek? Nem, hogy felszállsz egy kenyai szafárira, tehát a világ számos pontján, például Afrikában is, nagyon sokszor előfordult az, hogy az emberek életükben először, amikor autót láttak, az egy Defender volt. Tehát ilyen szintű történelemre tekint vissza már.
Hát ezek mind részét képezi annak a 70%-ban, még mindig 75%-ban még mindig úton levő autóknak, ami egyébként kérdezte az előbb Viktor, hogy nem nagyon jellemző. Tehát ilyen 20-30% az átlag nagyjából, 70%-ot olyan modellek tudnak, mint Porsche 911, Mercedes G-osztály, Toyota Land Cruiser, ja. És hát ugye a Land Rover.
Á, a G-osztály talán még nem tört a Beetle meg. Sem, tehát még talán
ja, tényleg, még a Bogár sem tudja,
szerintem
valószínűleg nem.
És valószínűleg ennek az is a háttere, hogy azokban az országokban, ahol ezt igénybe veszik, mondjuk Afrika, ott kell ez a tudás, ami azon borzasztó egyszerű, borzasztó fapados. Valószínűleg szerintem egy afrikai faluban is vannak Defender alkatrészek.
Biztos, hogy mindenhol a világon.
Mindenütt a világon. Tehát ugye amerre én jártam Afrikába, jó néhány dolog volt.
Toyota alkatrész?
Nem, Toyota alkatrész nem volt. Van Michelin gumi, Maggi levespor, Coca-Cola, meg Defender alkatrész. Ez a négy dolog. Kifordulsz a dzsungelből valahol Afrikában. Nem, az sem. Ha kifordulsz a dzsungelből Afrikában, akkor ezeket a dolgokat biztosan megtalálod.
Ugye azért is beszélünk erről ennyit, meg Afrikáról, meg a Defendernek a tudásáról, mert hogy szerintem most már rá is térhetünk erre, hogy 2026-ban visszatér a Land Rover a Dakarba. Én nem tudom az okokat egyébként, hogy miért nem, ugye itt valószínűleg anyagi okok voltak, okai voltak annak, hogy kiszállt annak idején a 80-as években a Land Rover, de most mennyi tervezés és mennyi teszt előzte azt meg, hogy valóban ki lehessen azt mondani, hogy a Land Rover ebben a formában nem átépített autókkal vissza fog térni az afrikai versenyben.
Mert ez top kategóriában indul.
Igen, a stock kategória. Igen,
aha, igen. Stock kategóriában fognak indulni a Dakaron, ugyanis nyilvánvalóan az a céljuk, hogy a Defender újra megmutathassa azt, amire született tulajdonképpen, és James Barkley, a jelen motorsport ügyvezetője mondta ki ezt saját szavaival, hogy számukra nem hiteles, hogy Ultimate kategóriában indulítsuk a Defendert, mert ez az eredeti telepjáró. Ez volt az első négykerék meghajtású telepjáró történelemben, szóval nem mintha muszáj lenne bemutatnia, mit tud a motorsportban. Aha. És ez annyira igaz, tehát, hogy ez egy tőrölmetszett terepnyáró abban a formájában, ahogy itt a szalomban át tudjátok venni. Mindenre alkalmas, ahova az ember el akar vele menni, és ezt most be is fogják bizonyítani.
Hát, nyilván én jártam ott, és hogy ebben a kategóriában a Toyota az egy abszolút verhetetlen...
A Land Cruiserrel.
És néhány éve, amikor mi gondolkodtunk így még, hogy Magyarországon mi a folytatás a Dakar kapcsán, akkor gondolkodtunk azon, hogy megvennénk egy ilyen olyan Toyotát, ami ment a Dakaron, és akkor mondták, hogy azt nem lehet megvenni.
Mert
nem lehet.
Van az a pénz?
Nem, nincs. Tehát, hogy nyilván az nagy kérdés, hogy egy ilyen gyártó milyen olyan dolgokat fog majd ebben fejleszteni, amiről te azt gondolod, és nem semmi rossz indulat, de a Toyota esetében ők azt hiszem, amióta létezik ez az utcai kategória, de akkor mindig ők nyertek. De nem adják el azt a kocsit, amivel nyertek. Tehát azt egy földi halandó nem veheti meg. Hát én remélem, hogy ezt én megvehetem, ez a Defendert, mert egyszer, amivel ti mentek. Hát
itt az idő.
Összedobjuk, igen, nekem. Nyilván, hogyha valami nagyobb gyűjtést rendezünk, akkor
nyilván nincsen még hivatalos információ arról, hogy ez a stock autó milyen stock autó lesz. Elég nyilvánvaló, hogy mivel idén megjelent a Defender Octa, ugye a Defendernek az úgymond sportváltozata, amiben egy 4-4-es V8-os biturbó motor van 635 lóerővel.
Teljesen
átalakított futóművel és fékrendszerrel. Valószínűleg egy ilyen oktával fognak indulni, ilyen lesz mind a három autó. És ami érdekesség egyébként, hogy az egyik pilóta egy női pilóta lesz.
Ez nem annyira érdekes, mert azért nem. Én már láttam ilyet. Nem sokan. És ki fogja vezetni, egyébként tudjuk?
Még nem mondták el. Ezt még nem mondták el. De viszont a Defender már egy ideje egyébként a Dakarnak a hivatalos partnere. A VIP ügyfeleket például jelen pillanatban is 20 Defender szállítja a Dakaron.
Meg szervizautók is voltak. Igen, talán az idei Dakaron is.
Jó, tehát azért már a környezetben ki lett próbálva azóta. Az érdekel, hogy amit az előbb említettem, ezt a, hát nem is lehet faceliftnek nevezni, mert az egy teljesen új Defender, ami most szaladgál az utakon, az újak, hogy azzal az autó megítélése az hogyan változott. Tehát ugye a kockázatviselésnél én erre gondoltam, hogy azért ez egy nagyon bátor döntés, nagyon modernizálták ezt a kocsit, és nyilván a jelenkori SUV-oknak megfelelő arcot, meg kinézetet kapott. Na most ehhez képest ez megint egy ilyen új lépés, hogy egy ilyen versenybe beneveznek, ráadásul stock kategóriában egy autót.
Ez egy szintén ilyen új lépés. Egy ikont megújítani szerintem mindig egy hatalmas feladat, ebbe nagyon sokaknak beletört, mert egyébként szerintem a bicskája így az autóiparban, meg bárhol egyébként. És amikor a Defender megjelent, nagyon-nagyon-nagyon sokan kritizálták, nagyon sokan féltek az újtól.
Köztük én is egyébként.
nem, érthető teljesen, hiszen ez egy akkora váltás volt erről a régi tőrölmetszett terepjáról valamire, ami egyszerre nyújtja a komfortot és a hétköznapi használatosságot, amellett, hogy szintén terepjáró, hogy nem hittek benne. És az bizonyítja nap, mint nap az autó, és az eladásaink is, hogy ez azért sikersztori lett. Tehát jelen pillanatban a magyar autópiacon ez nyilván köszönhető annak is egyébként, hogy az SUV-k elterjedtek, és a hagyományos modellek háttérbe szorultak, és nem is lehet ilyet kapni. A magyar autópiacon az SUV-k eladási arány 60%-os. Nekünk könnyű dolgunk van, mi 100%-ot adunk el SUV-ba, hiszen nekünk csak az van.
Csak az van.
Így az nagyon ügyesek vagyunk. Igen, tehát elég ügyesek vagyunk, viszont jelen pillanatban a magyar autópiacon vannak kisebb modelljénk is, hogy kiszolgáljunk a Land Rover, kiszolgáljunk minden réteget, de jelen pillanatban a nagy autókat, a nagyvasakat, a heavy metalokat adjuk el. Ezek javarészt Range Roverek, Range Rover Sportok és a Defender. Az eladásunk 70%-a ebből a három modellből adódik, és a 100%-ból 36% a Defender. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok Defendert adunk el a magyar piacon, és imádják az ügyfelek.
És egyébként nem dehonestáló egy Defendert SUV-nak SUV kategóriába sorolni?
De, egy kicsit de, hiszen ez terepjáró.
Ez így van.
Így van, ez egy terepjáró, lássuk be.
Fiatalos lendület, bátorság.
Igen, lássuk be, hogyha tévedünk. Nem, ez egy terepjáró, nem SUV. Nyilván a piaci kategóriák eldöntik, hogy hova sorolják, de nyilvánvalóan egy SUV-vel nem megyünk ki oda, ahol ezzel ki tudunk menni, és még vissza is tudunk
onnan. Ezzel sem megy. Az a baj szerintem, hogy, vagy én amennyire látom, hogy ezzel sem megyünk ki. Tehát, hogy én biztos nem vinném ezt ki, de nem fogom összekaristolni, nem fogom összesározni, mert hogy egyébként pedig nagyon szép, és hogy nagyon nagy. És hogy ez a borzasztó mérete, az nem tudom, hogy a városi közlekedés éppen alkalmas-e teszi-e, mert szerintem nem biztos. De még egyszer nagy csodálója vagyok, ha lenne nekem egy, akkor már nem biztos, hogy lenne, de hogy...
Már eladtad volna?
Már adtam volna, igen. Ez egyébként nagyon szép, és nem tudom, hogy mennyire használjuk ezt terepen egyébként. És ez az egész kultúránknak, az egész közlekedés kultúránk egy nagy része, hogy valójában a városban mennyire van szükségünk egy ilyen SUV-ra. És mondtál erre valami motorválasztékot, ami nem tudom, mennyire megtakarítás konform.
Hát az a nagy helyzet, hogy jelen pillanatban ugye az egész autóipar arra fele mozdul el, ez a trend, hogy downsizing van. Csökkentik a motorok méretét, feltöltik őket, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz dolog egyébként, mert a technológia teszi ezt lehetővé. Ugyanakkor a mi ügyfeleink, a Land Rover ügyfeleink nem ezt keresik. Ők a romantikát keresik, amikor beindítasz egy 5 literes kompresszoros V8-ast. Az egy nagyon más kávéház, de ettől függetlenül megmaradtak hagyományos motorjaink is, mindegyik sorhatos, dízel és benzines változatok, illetve van plug-in hibrid is a Defenderből.
Biztos nem akarok.
26-ban érkezik elektromos.
Nem, azt sem akarok.
Azt meg pláne nem.
Jó, viszont akkor inkább az a kérdés, hogy hogyan tud ez az egész motyó megfelelni a mai emissziós normáknak. Tehát ez azért kőkemények az emissziós normák, amikor az Európai Unió azt mondja, hogy 2036-tól elektromos autóknak kell közlekednie, akkor hogy jövünk egy V46-os, nem tudom, biturbó, nem tudom milyen motorhoz, hogy hogyan ez kerül ez az európai piacra, hogy hogyan kerül ez általában világpiacra.
A vásárlóigények generálják ezt egyébként.
Értem, azt tudjuk, igen, az rendben van. De hogy lesz ebből emissziós norma, hogy lesz ebből kibocsátás, hogy lesz ebből...
Igen, ezt akarom elmondani igazából, hogy a vásárlóigények a végső válasz erre, hiszen ezek drágák, hogy ezeket a kibocsátási normáknak, hogy nem tudnak megfelelni minden esetben ezek az autók, ezt ki kell fizetni a gyárnak. Ezt bele kell árazni a termékbe, és mivel nem árérzékenyek a vásárlóink, ezért ezt kifizetik.
Ja, de várjál, akkor itt most kvótákról beszélünk. Nem arról, hogy kevésbé lesz
kifizetik a kvótát, hanem arról,
hogy most benne van az árban.
Nyilvánvalóan a kvóta az olyan szempontból megvan, hogy minden modellünk elmegy az elektrifikáció felé. Mindennek lesz egy elektromos megfelelője, úgy, hogy a Defendernek is. És ez teszi majd lehetővé azt, hogy ezek a modellek bizonyos szinten megmaradjanak, úgy, ahogy engedi jelen pillanatban a szabályozás azt is, hogy bizonyos darabszámig egy gyártó, akár egy kis sportautógyártó megtarthassa modelljeit, hiszen igazából az olyan pici darabszámot képvisel, hogy ezeket engedélyezi az Európai Unió.
Főleg úgy, hogy a kvótát azt koncern szinten mérik.
Nem, márka szinten. Ahol nem tudom hány márka van.
Most az indiai tulajdonban van.
Így van.
Mennyire marad az ettől még angol kocsi?
Teljes mértékben. Tehát, hogy egy ilyen történelemmel rendelkező gyártó szerintem egyszerűen nem tud más lenni, főleg azért, mert hál' Istennek az indiaiak nagyon-nagyon jól döntött, nagyon jó gazdái ennek a márkának.
Ugye nyilván ebben van valamennyiféle kulturális összefonódás, mert hogy azért az angol meg az indiai kultúra, hát akármilyen furán is hangzik, hiszen India angol gyarmat volt, vannak közös gyökereik. Nyilván ők tudnak beszélgetni egymással, azt gondolnám én.
Igen, így van, teljes mértékben hagyják azt, hogy az angolok fejlesszék ezeket az autókat, azoknak az igényeknek megfelelően, amiket igazolt már eddig a piac és a visszajelzések. És ennek fényében történik a gyártás, a tervezés, a letisztultság, az az arisztokratikus megfelelés, amit tud szerintem ez a gyártó. És őszintén mi lehetne angolabban, most egyébként így rádión keresztül borzasztóan nehéz megmutatni, nekem van egy fénykép a telefonomon, ahol egy British Racing Green Range Rover autobiografit vezet, a királynő.
Ja, az nekem is megvan az
a fogyam. A királynő vezeti, nem más. Van, tehát, igen. Nem kérdés, hogy mennyire angol.
Te hány éves egyébként?
Én 28.
Szóval jön ez ide.
És csak annyit mondani, hogy nem egy vidám téma.
Azért kérdezem, mert hogy olyan nem is tudom, olyan elhivatottság van abban, ahol egy ilyen 77 éves márkáról beszélget nekem egy 28 éves kis hieder, hogy ez nagyon-nagyon
cuki. Hadd védjen meg a Viktor.
Én őszintén szerelmes vagyok az autóiparba. Én szerelmes vagyok az autózásba, szóval ezt nem lehet elvitatni, hogy szerintem ez egy fantasztikus és nagyon gyorsan fejlődő iparág, és mindig elképesztő dolgokat mutat.
Folytatjuk az autórádiót Tóth Viktorral, aki szerelmes az autóiparba.
Nem, meg a Land Roverekben, meg a Defenderekben, és ez tök rátjön, és tök menő.
Igen, és a második részben pedig beszélünk majd egy fejlesztővel is telefonon.
Hát mégpedig azért beszélgetünk, mert hogy ez a bizonyos indiai koncern Magyarországra helyezte azt a fejlesztő üzemét, amiben nagyon-nagyon-nagyon komoly innovációk zajlanak, és ehhez magyar emberek kellenek.
Mint oly sok mindenhez.
Például a rádiókafé.
Folytköv.